Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Az ősz folyamán újabb stratégiai döntéseket javasol a pedagógus bérek ügyében a kormánynak az Emberi Erőforrások Minisztériuma, jelentette be a köznevelésért felelős helyettes államtitkár. Maruzsa Zoltán elmondta, hogy főként a pályakezdők helyzetét akarják rendezni, egyebek mellett egy ösztöndíj bevezetésén is gondolkoznak. A helyettes államtitkár beszélt arról is, hogy van utánpótlás a pedagógus pályán, a fontos az, hogy minél jobb minőségben képezzék ki, és a pályán is tartsák a tanárokat. Maruzsa Zoltánnal beszélgettem.
Az oktatási rendszernek a teljes költségvetése az 2018-ban és 2019-ben is meghaladja a 2000 milliárd forintot. Ez az óvodáktól, a szakképzésen át, a köznevelés, a felsőoktatás minden kiadása, minden minisztérium, minden fenntartású intézményénél. Ez azért egy elég jelentős összeg, amiről beszélünk, illetve ami még nagyon fontos, hogy most ért oda az intézményekhez a 14-20-as Európai Uniós finanszírozási ciklusnak is rengeteg pályázati pénze. Itt főleg infrastruktúrális fejlesztésekről beszélhetünk, amelyek idén-nyáron, illetve a most következő tanév és a jövő nyár folyamán.
Ezek mondjuk épületfelújítások, bővítések, tanúszodák, tornatermek az infrastruktúrális.
Így van, ezt érdemes szétszálazni. Egyrészt ugye vannak az EFOP-ban és a GINOP-ban olyan programok, amelyek intézményfelújításokat, bővítéseket finanszíroznak. Ez például a köznevelés EFOP esetén 125 milliárd forint. Ez az, aminek az első bejelentése, legalábbis egy 90 milliárdos része az a tavalyi tanévkezdéskor indult el, de hát a közbeszerzéseket ismerve ennek jelentős része idén nyáron alakult át betonozássá, cserepezéssé és építkezéssé. Egy más része pedig a jövő nyárig is húzódik, ahol komplex iskola felújításokra kerül sor. Emellett az uniós nagy tömegű forrás mellett zajlik ugye az úgynevezett TTT program, ami a tornaterem, tanterem, tanúszoda fejlesztés. Itt a forrás az költségvetés, magyar állami költségvetési forrás. Itt összességében 2014-től a 2018-as költségvetésig 71 milliárd forintról születtek döntések, és az összességében 158 különböző objektumnak a építése, bővítés itt talán kevésbé valósul meg.
Tanévkezdés természetesen nincs tankönyv vagy tankönyvek nélkül. Az idei évben, ha jól tudom, akkor az elsőtől a 9. osztályig már teljesen ingyenesen kapták a diákok a tankönyveket, de éppen ön nyilatkozta azt augusztus végén, hogy kezdeményezni fogják, hogy a teljes tankönyvellátás ingyenes legyen. Mikorra várható ez, vagy mik a tervek ezzel kapcsolatosan?
Ugye a 2013-ban indult el ez a folyamat, részben azt is észlelve, hogy a családok terhein hogy és milyen módon lehet könnyíteni, hogy ne csak rászorultság alapon biztosítsuk az ingyenes tankönyvet, hanem az állami feladatellátással, a tankönyvellátás átszervezésével párhuzamosan érdemes ezen a területen mélyebben beavatkozni, és ennek meg is vannak az eredményei, hiszen úgy kalkuláljuk, hogy már most is, vagy eddig is, mintegy 6 milliárd forint az, amit a családoknak nem kell kifizetni a tankönyvekért. Ez igaz az elsőtől a 9. évfolyamon történő ingyenesség kapcsán, illetve a 10-től 12. évfolyamon
még rászorultsági
alapon zajlik jelenleg a ingyenes tankönyvek biztosítása. Lényegében az látszik, hogy a modell sikeres, és a tankönyv előállítás, tankönyvgyártás központosításával ezeknek a beszerzéseknek köszönhetően sikerült az árakat is oly mértékben csökkenteni, mint egy 40%-kal, hogy valójában a további 3 évfolyamra való kiterjesztés anyagi költsége, az már nem olyan horribilis ahhoz képest.
Tehát ez akár a közeljövőben valamikor megvalósulhat, hogy a 12. évfolyamig ingyenes.
Azt gondolom, hogy a ciklus folyamán, mostani kormányzati ciklus folyamán ez meg tud valósulni. Erről még nincs kormányzati döntés, de racionálisnak látjuk, hogy itt legyen egy tovább lépés, és ennek az anyagi feltételei is megteremtetőek.
Itt egyébként a korábban sokat emlegetett úgynevezett tartós tankönyvekről van szó, vagy itt teljesen új tankönyvcsomagok érkeznek a diákok? tankönyvhöz?
Ezek tartós tankönyvek egyébként, tehát minden évben, amit biztosítunk, ezek már ebben a szemléletben készülnek. Itt ugye a logikának az alapja az az, hogy munkafüzetek és tankönyvek szétválasztásra kerültek, amiben a gyerek, a tanuló rajzol, firkál, jegyzetel az a munkafüzet, ezt természetesen nem kell visszaadnia. A tankönyvek esetén viszont, mivel elég sok tankönyv azért, ha jó minőségbe készül, több évet is kibír, ezek visszagyűjthetőek, és ezzel is azért összességében a magyar állam költségvetésében megtakarítást tudunk elérni.
Említette 2013-at, amikor is ugye megszületett a jelenleg is érvényben lévő tankönyv törvény, és mondhatni, hogy az azért alapjaiban átrendezte a tankönyvpiacot és a tankönyv ellátást. Meghozta ez akkor egyértelműen a várt és remélt eredményeket, mert akkor azért sokan panaszkodtak arra, hogy szűkül a választék, a tanári szabadság is korlátozott mértékű, tehát kevesebb tankönyvből választhatnak a tanárok. Mi most a helyzet?
Ugye viták vannak e körül az ügy körül, ami azért nem csoda, mert egyrészt ez egy sokszereplős piac volt korábban, egy évi legalább 10 milliárdos forgalmú piacról beszélünk, ahol egyes kiadók azért értelmszerűen ebből a piacból éltek, fejlesztettek, dolgoztak. Ez teljesen evidens, hogy az állami térfoglalást ezen a téren, az állami beavatkozást nem mindenki üdvözölte és üdvözli a mai napig. Nekünk az a felelősségünk, hogy olyan tankönyvellátási rendszer legyen, amiben jó minőségű tankönyveket tudunk fejleszteni, van választék, és mindenhova időben el tudnak jutni a tankönyvek.
De ez a fajta tanári szabadság most is megvan? Mondjuk, ha egy általános iskola 7. osztályában tanító történelem tanár, azt tudjuk, hogy hozzávetőleg hányféle tankönyvből választhat?
Minden kerettantervhez 2 tankönyv állhat rendelkezésre, tehát a rendszer nem uniformizált ebből a szempontból, önálló kerettantervekből pedig van szélesebb választék. Tehát az fontos látni, hogy jelenleg is ebben a tanévben is az erre való felkészülés rendelés jegyében 3380 féle tankönyvből tudtak választani az intézmények.
Az elmúlt hetekben rendre előkerült az, hogy hiányoznak pedagógusok a rendszerből. Röpködtek itt különböző számok, hogy 2000 tanár, 4000 tanár hiányzik a rendszerből. Próbáljunk meg tiszta vizet önteni a pohárba. Mi a helyzet ezen a téren?
Ugye munkaerőhiány az mindenhol van, Magyarországon, illetve egész Európában. Magyarország esetén azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az, hogy mennyi kollega hiányzik, az nagyon sokféle módon számítható. Tehát egyszerűen állíthatjuk azt, hogy nyilván jól felkészült, kiváló kollégákat, azt mindig, mindenhol, minden rendszerben keresünk. Másfelől az is mondható, hogy, és egy tökéletesen igaz állítás, hogy soha még ilyen kevés gyereket Magyarországon ilyen sok pedagógus egyébként nem tanított, hiszen 171 ezer fő az óvodától a köznevelés végéig, tehát 18 éves korig a pedagógusoknak a létszáma. Ha visszamegyünk 6-8 évet az időben, akkor olyan 165 ezer főt látunk. Tehát itt nem arról van szó, hogy volt egy pár éve 175 ezer kollega, és akkor ebből eltűntek néhány ezren, és keressük ezeket a helyeket, hanem az elmúlt években Magyarországon a pedagógusok száma nőtt, ez statisztikai tény, tehát ma több pedagógus van, mint néhány évvel ezelőtt akár, miközben a gyerek létszám egyébként csökkent. Ezzel együtt is az intézmények azok keresnek kollégákat, hiszen látják, hogy lesz, aki nyugdíjba megy jövőre, egy év múlva, két év múlva, négy év múlva, tehát folyamatosan is minden nyáron az intézmények igyekszik az állományukat feltölteni. Ennek van egy földrajz és van egy tantárgyi bontása is, hogy hol könnyebb vagy hol nehezebb a adott személyeknek a pótlása. Vannak olyan tankerületek, ahol az állami rendszerben azt látjuk, hogy egyáltalán nincs hiány, és valahol pedig adott esetben akár több kollega is hiányzik. Van olyan időpillanat, amikor láttunk mi is 4000 aktuális álláshirdetést. Ennek egy része olyan, hogyha jelentkezik rá kollega, betöltjük, ha nem, az óra betölthető helyettesítéssel, meg túlórával is, de azt valóban fontos látni, hogy a következő években jelentős nyugdíjazás következik, ez egészen biztos. Ami örvendetes, hogy azért az elmúlt években a pedagógus képzésre jelentkezők száma az tudott növekedni, tehát a pedagógus életpályának...
Azt láttam, hogy 30%-kal nőtt a pedagógus
Pedagógus életpályának a vonzereje az azért az meg meglátható ezeken a számokon. Magyarországon van egy jól behatárolható igény arra, hogy valaki tanítónak, tanárnak, óvodapedagógusnak menjen. A harmadik legnépszerűbb képzési terület volt idén is a felsőoktatási felvételiknél. 10 000 ember jelentkezett nagyjából tavaly is, idén is ezekre a területekre. Felvételeket követően több mint 6 000 embert azért úgy nagyjából be tudunk iskolázni különböző felsőoktatási intézményekbe, tehát van utánpótlás. A fontos az, hogy őket minden jobb minőségbe kiképezzük, utána a pályára lépjenek és a pályán maradjanak. Ehhez kellenek intézkedések, részben az életpályával megtörténtek ezek, hiszen úgy számoljuk, hogy 315 milliárd forinttal többet fizetünk ki bérekre most, mint mondjuk 2013-ban. Ezzel együtt is természetesen az is látszik, hogy a piacnak az elszívó hatása azért jelentős mértékben nőtt, és a más területeken meglévő munkaerő hiány az természetesen a pedagógusokra is vonzerőt gyakorol. Itt a kormányzat ugye 2017. szeptember 1-ig hozta meg 2003-ban a döntéseket, így megtörténtek a illetményemelések. Most ősszel ismételten stratégiai döntésekért járulunk majd a kormány elé, az államtitkárság részéről, hogy hogyan és milyen módon, milyen intézkedések szükségesek itt a további előre menetelő.
Azért érkében. Akkor erről beszéljünk, hogy, mert ugye egy nagyon fontos és sarkalatos kérdéshez érkeztünk a pedagógus bérekhez. Erről is zajlott és zajlik folyamatosan egy polémia, hiszen nagyon nehéz tisztán látni, ugye a kormány azt mondja, hogy az elmúlt időszakban éppen a pedagógus életpályamodell, illetve az ehhez kapcsolódó bértábla nyomán 50%-kal nőttek a pedagógus bérek. A másik oldalon, mondjuk az érdekképviseletek oldalán pedig az hangzik el, hogy ugyanakkor viszont a pótlékok és a plusz juttatások kikerültek a rendszerből, és tulajdonképpen az a béremelés, amit az életpályamodellhez kapcsolódó bértábla hozott, annak egy jó része már elolvadt vagy felolvadt. Lesz-e akkor további mégis béremelés? Vagy
ugye ezek is hitviták, hogy akkor a pótléke a fontos, vagy az alapilletmény, vetítési alap, és stb. Szerintem a könyvelés az azt világosan tudja mutatni, hogy összességében személyi kiadásokra mennyit fordítunk, hogy ezt milyen jogcímen tesszük, a középre húzott pótlékkal-e, vagy milyen módon jut el a kollégákhoz, vagy a minősítést követő átsorolás utáni megemelt bérekben. Ez az, amire azt mondtam, hogy összességében egészen biztosan 315 milliárd forinttal több az az összeg, ami a könyvelés szerint személyi juttatás. Azon lehet természetesen vitázni, hogy ez milyen struktúrában van kifizetve, de ki van fizetve.
Tehát akkor véletlenül lesznek javaslatok és tervek arra vonatkozóan, hogy legyen a minősítésből rendszerből adódó béremelésen túl is
központi béremelés. Vannak olyan elemei a juttatási rendszernek, ami most is megfelelő, és visszük tovább. Ez az életpálya, a minősítés és ezek az elemek, és valóban vannak területek, ahol további beavatkozások szükségesek. Ilyen például a pályakezdőknek a kérdésköre, ahol ugye az életpálya 2013-as bevezetésekor meghatározott összegekhez képest a minimálbér jelentősen emelkedett azért az elmúlt években, hála Istennek, ahogy szokták mondani, de ez a pályakezdésnél okoz azért összecsúszást. Itt pályakezdő ösztöndi bevezetésén is gondolkozunk, de más megoldások is szóba jöhetnek. Erről zajlanak a tárgyalások, és a kormányzat a következő hónapokban tud ezekről döntést hozni.